120 milliárd forintnyi pályázat energiatárolókra. Magyarország is vásárol cseppfolyósított földgázt Katartól. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Júniusban pályázhat integrált villamos energiatárolók kiépítéséhez vissza nem térítendő támogatásra a rendszerüzemeltető és minden elosztó társaság. A kiírás 58 milliárd forintos keretösszegéből legkésőbb 2025 nyarára kell befejeződnie a fejlesztéseknek. Az Energiaügyi Minisztérium egy másik kiírásban további 62 milliárd forintból gazdasági társaságok energiatárolási kapacitását növelné meg. Az energiatárolási lehetőségekről és a tervezett pályázatokról Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetőjét hallják.
Villamos energiatároló alatt nagyon egyszerűen azokat a berendezéseket értjük, amelyekben átmenetileg valamilyen formában a villamos energia tárolható, ez lehet mechanikai energia, ha például villamos energiával felszivattyúzzuk a vizet egy víztárolóba, és utána leeresztjük, és újra villamos energiává alakítjuk, vagy pedig lehet úgynevezett elektrokémiai tároló, amikor akkumulátorokban tároljuk el átmenetileg a villamos energiát, és utána tápláljuk vissza a villamos hálózatba. Tehát különféle technológiák léteznek villamos energia tárolásra. Nyilván annak a pályázatnak, illetve több pályázatnak is, amelyet a Energiaügyi Minisztérium meghirdet, illetve tervez meghirdetni, az a célja, hogy a magyar villamosenergia rendszernek a rugalmassági képességeit erősítse. Erre pedig azért van szükség, mert rohamosan terjednek nálunk is az úgynevezett időjárás függő megújuló villamosenergia termelők. Úgyhogy ezeknek a kiegyenlítése, ezeknek a rendszerintegráció igényli a tároló kapacitásoknak a növelését.
Magyarországon mekkora arányban vannak az úgynevezett kémiai tárolók, vagyis az akkumulátorok, és mennyiben a mechanikai tárolók? Egyáltalán összemérhető-e már most az akkumulátorok száma a fizikai tárolók számával?
Magyarországon hálózati méretben, tehát nem kicsi méretben, amivel minden nap találkozunk, amikor a mobiltelefonunk akkumulátoráról és háztartási akkumulátorokról vagy energiatárolókról beszélünk, hanem kifejezetten a villamosenergia hálózatra csatlakoztatott nagyméretű energiatárolókról. Ott ma jelenleg Magyarországon a 28-30 megawattnyi beépített kapacitással rendelkezünk. Ez a teljes villamosenergia rendszerünk méretéhez képest, amely meghaladja 11.000 megawatt. Nagyon csekély, és ezek a tárolók, ezek szinte kizárólag akkumulátoros tárolók, és abból a célból létesültek, hogy a magyar villamosrendszer irányítónak rendszer szintű szabályozási képességet adjanak, kifejezetten nagyon rövid távon reagálni képes rendszer szintű tartalékokat. Úgyhogy mivel ez a kapacitás mennyiség jelenleg még valóban alacsony, itt hát jelentős fejlődési lehetőség van.
Az említett pályázat célja, hogy 2025. május végéig összesen 146 megawattóra tároló kapacitást hozzanak létre, ami azt jelenti, hogy a jelenleg kiépítés alatt álló integrált tárolói kapacitás a duplájára emelkedne. Mit jelent ez a gyakorlatban, mekkora akkumulátortelepeket?
Az akkumulátor telepekre itt, amit ön említett, ebben az úgynevezett teljes mértékben integrált tárolókra vonatkozó pályázatban csak a hálózati társaságok vehetnek részt, tehát ők igényelhetnek támogatást ezen pályázatok keretén belül. Ez lényegében a magyar villamos rendszerirányítót jelenti, illetve a villamos elosztó hálózatokat, és tudomásom szerint a villamos rendszerirányító azt tervezi, hogy egy nagyobb akkumulátor parkot hoz létre, ami több 10 megawatt nagyságú lesz. A elosztó társaságok pedig beazonosították azokat a pontokat, ahol olyan elosztó hálózati problémákkal néznek szemben, például feszültség ingadozással, vagy pedig hálózati szűkületekkel bizonyos időszakokban, amikor túl sok naperőmű kezd egyszerre termelni. Tehát az elosztó társaságok több lokáción, fél tucat lokáción terveznek, tudom tudomásom szerint 2-5 megawatt méret közötti tárolóberendezéseket létesíteni, de adott elosztóhálózati lokáció már a fél 1 megawattos tároló is tud segíteni abban, hogy a környéken telepített, akár kisebb méretű napenergia termelő rendszereknek a hálózati problémáit kezelni lehessen velük.
Hogy működik ez a gyakorlatban, amikor a hálózaton működnek ezek az akkumulátorok? Milyen gyorsan lehet ezeket az akkumulátorokat feltölteni, illetve milyen gyorsan lehet ezekből az energiát, az eltárolt energiát visszanyerni a hálózatba?
Nagyon egyszerűen próbálják meg, én azt gondolom, a hallgatók elképzelni ezt, noha nyilván az élet az meg a technológia bonyolultabb, de hát ezek a tároló eszközök általában úgy néznek ki, mint egy konténer, konténerbe szerelt berendezésekről van szó, amelyet a hálózatra csatlakoztatnak úgynevezett inverteren keresztül, és hogy milyen gyorsan töltenek, és milyen gyorsan lehet belőlük visszatáplálni a hálózatba, az attól függ, hogy mekkorára méretezik őket, milyen teljesítményűre. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hány megawattos egy ilyen berendezés, akkor az alatt azt a teljesítményt értjük, hogy egy óra alatt mekkora teljesítménnyel tud tölteni ez a berendezés. És a másik fontos dimenziója ezeknek a berendezéseknek, hogy mekkora kapacitásuk van, tehát mennyi villamos energiát tudnak átmenetileg tárolni, ezt megawatt órában fejezzük ki. Magyarországon tipikusan azt lehet mondani, hogy a kiépített tároló kapacitások az a tároló teljesítményének a, hát én azt mondanám, hogy egy-kétszeresét teszik ki, és a megkérdezett pályázatban, illetve a jelenleg tervezett további pályázatokban is a teljesítmény kétszeresének felelő kapacitású berendezéseket preferálja a pályázat kiírója.
Milyen hosszú ezeknek az akkumulátoroknak az élettartama és a hatásfoka? Nagyjából ugyanannyi energiát ki lehet nyerni belőlük, mint amennyit beletápláltunk?
Hát attól függ, milyen típusú technológiáról van szó. Amiről eddig beszéltünk, azok az akkumulátoros technológiák, azon belül jelenleg a legnépszerűbbek és a leggyakrabban használtak a lítium-ion akkumulátoros berendezések. Ezek nagyon magas hatásfokúak, akár a betáplált energiának a 95%-át is képesek kitárolni, hogyha a kitárolásra, betárolást követő néhány napon belül kerül sor, ahogy az idő persze telik, úgy ez az úgynevezett önkisülése ezeknek a berendezéseknek nő, tehát a hatásfokuk romlik, azaz inkább napon belüli vagy egy-két napon belüli tárolásra lehetnek alkalmasak ezek a berendezések, és az élettartamuk, hát úgy számolunk vele, hogy olyan körülbelül 10 év vagy 10 000 ciklusnyi, tehát betáplálás és kisütési ciklusra tehető, de vannak más technológiájú berendezések is, nyilván mindenki ismeri a olmos akkumulátorokat, ez minden gépjárműben ma is megtalálható. Ezek rövidebb élettartamú berendezések, de nagy mennyiségű villamosenergia tárolásra az utóbbi időben fejlesztette ki olyan úgynevezett flow, vagy redox flow alapú tárolási technológiákat is, amelyek jóval hosszabb élettartamúak, az akár 20-25 évig is tudnak működni, viszont alacsonyabb hatásfokuk van, betárolt energiának csak 75%-át a körül tudnak visszatáplálni a hálózatban, tehát nagyon technológia függő a válasz önünk kérdésére, és hát általában a magas hatékonyság és az élettartam között van egyfajta átváltás, és természetesen a költsége is ezeknek a technológiáknak nagyon-nagyon különböző tud lenni.
És ugye említette, hogy több felhívás, több pályázat, illetve több terv is van folyamatban. Egy másik, szintén nagyjából 60 milliárd forintos keretösszegű pályázat, amelyben a Magyar Akkumulátor Szövetség is részt vesz, gazdasági társaságok számára adna lehetőséget energiatárolók létrehozására. Erről eddig mit lehet tudni?
Hát igen, az Akkumulátor Szövetség önmagában nem vesz részt természetesen a pályázatban. Az Energiaügyi Minisztérium kérte meg a szervezetünket, hogy segítsünk egy olyan konzultációt lebonyolítani, ahol a minisztérium szakmai visszajelzést tud kapni arra vonatkozóan, hogy a pályázat tervezete az mennyire találkozik a szakmai szempontokkal, illetve a befektetői szándékokkal. Ez egy nagyon jelentős összegű pályázat tervezet, 62 milliárd forint támogatást tervez a kormány energiatároló berendezések létesítésére allokálni, mégpedig olyan tároló berendezésekre, amelyek piaci alapon létesülnének, tehát ez már nem csak a hálózati társaságok számára teljesen integrált berendezések létesítését szolgálná, hanem kifejezetten azon piaci szereplőket várja az Energiaminisztérium, akik üzleti lehetőséget látnak abban, hogy vagy a rendszerirányítónak, vagy a elosztótársaságoknak, vagy ipari létesítményeknek, napelemparkoknak, kereskedőknek, mérlegkörfelelősöknek, bárkinek, akinek szüksége van nagy gyorsaságú rugalmasági képességre, ezeket a berendezéseket létrehozzák, és ezen szereplők számára az akkumulátoroknak ezt a rugalmasági képességét felajánlják. Tehát itt piaci alapú fejlesztéseket vár a kormányzat, mégpedig egy versenyeztetési eljárás keretén belül, ahol a jövőbeni beruházók pályázni fognak, ajánlatokat fognak tenni, és a legjobb ajánlatot tevők nyerik el várhatóan azt a lehetőséget, hogy a kormánytól részben tőketámogatást, részben pedig működési támogatást kapjanak. Ezek a berendezések, illetve a nyertes projektek várhatóan 10 éves fenntartási idővel fognak rendelkezni zömében, de lesz olyan pályázati ablak is, amelyben hosszabb élettartamú, tehát 10-25 vagy akár annál hosszabb, esetlegesen szivattyús, tározós erőmű projektekkel is lehet majd pályázni, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a területtel foglalkozó szakma számára ez most egy ilyen nagyon izgalmas időszak, készül mindenki erre a pályázatra.
A felmérések, illetve az önök számításai szerint Magyarországon ezekben az években, így az évtized közepére mondjuk, mennyi tárolókapacitásra lenne szükség? Ugye említette a 11 ezer megawatttal szemben a mostani 30 megawattot, illetve a 2025 májusáig tervezett 146 megawatt tárolókapacitást. Szóval mennyire lenne szükség akár nagyobb elosztói ipari méretekben, és plusz még a lakosság részéről?
A kérdés megválaszolásához azt érdemes talán végig gondolni, hogy mi indokolja ezen berendezések létesítését, és mindenképpen a megújuló villamosenergia termelésnek, azon belül is az időjárás függő megújuló villamosenergia termelésnek a nagyon gyors térnyerésére hivatkoznék itt Magyarországon. Talán köztudott, hogy a magyar kormány azt a célt tűzte ki a klíma és energia cselekvési terve keretén belül, hogy 2030-ra 6, 2040-re pedig 12 ezer megawattnyi időjárásfüggő megújuló energiatermelőt épít a magyar rendszerbe. Ezen a területen a valóságban gyorsabban haladnak a folyamatok, mint a tervek. Most 2023-ban már közelítjük a 5 gigawattnyi beépített kapacitást, ez döntően napenergia kapacitás, és a többé-kevésbé verifikált befektetői szándékok alapján Magyarország akár 2028-30-ra el tudja érni ezen a területen a 2040-es céljait, tehát akár 12-13 ezer megawattnyi időjárás függő megújuló kapacitás is beépülhet a magyar rendszerbe ennek az évtizednek a végéig. Tipikusan azt feltételezzük, hogy ahogy nő ezeknek a beépített kapacitásoknak a mennyisége, úgy szükség van arra, hogy átmenetileg az ő termelésüknek a véletlen voltát úgynevezett rugalmas kapacitások ki tudják egyensúlyozni. Tehát amikor nem süt a nap hirtelen, akkor szükség lehet olyan kapacitásokra, amelyek belépnek a napelemek helyett, vagy ha hirtelen többet termelnek ezek a berendezések, akkor csökkenteni lehet más berendezések révén a fogyasztást a villamosenergia rendszerben. Azon a piacon, hogy ki fog ilyen típusú segítséget nyújtani a megújulóknak, illetve a magyar rendszernek, verseny van a tárolók és más megoldások között. Mostanában hallottuk azt, hogy a kormány nagy gázos erőműveket is szeretne építeni, ugyancsak a rugalmassági igények növekedésére hivatkozva, de igazából már meglévő nagy fogyasztók is adott esetben tudnak ilyen rugalmassági képességet nyújtani. Tehát azt lehet mondani, hogy a megújuló piac növekedésével ki kell alakítani, kifejleszteni magyar Magyarországon a rugalmassági képességek piacát is, és az energiatárolók ezen a piacon fognak részt venni, fognak versenyezni a fogyasztói képességekkel, adott esetben a gázos erőművekkel és más esetleges technológiákkal. Ugye a tárolóknak nagy előnye például a gázos erőművekhez képest, hogy klímabarátabbak, és eltárolják azt a megújuló energiát, amelyet már egyszer megtermeltünk. Mi úgy látjuk, úgy számszerűsítjük, hogy annak a pályázatnak, vagy azon pályázatoknak az eredményeképpen, amelyekről beszélünk, amelyeket most a kormány meghirdett, elképzelhető, hogy a magyar villamos energiarendszerben néhány éven belül, tehát 2025-26-ra akár 400-500 megawattnyi akkumulátoros tároló kapacitás is be tud lépni erre a piacra, és részt tud venni a rugalmassági kínálatnak a bővítésében.
Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Orbán Viktor szerint Katar kulcsfontosságú ország Európa számára. A hiányzó orosz gáz jelentős részét az innen érkező LNG-vel pótolta az európai gazdaság. A jövőben Magyarország is vásárol gázt Katartól, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött zenés videójában. Kalapos Mihály összefoglalója.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy hosszú, kimerítő és eredményes tárgyalást folytatott az ország vezetőjével, a katari emírrel.
Az elmúlt évben megtanultuk, hogy Katar kulcsfontosságú ország Európa számára. A hiányzó orosz gáz tekintélyes részét az innen érkező LNG gázzal pótolta az európai gazdaság. Kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtó ország, amely jelen van a világ minden részén.
A miniszterelnök azt mondta, hogy Katar a béketáborhoz tartozik.
Abban érdekelt, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb lezáruljon, és hajlandó is ebben, mármint a béketárgyalások közvetítésében szerepet vállalni.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy milyen megállapodás született Katarral.
Megállapodtunk energetikai együttműködésben, mi is vásárolunk majd gázt innen. Több lábon állni mindig jobb, mint egyetlen lábon. Egyetértettünk infrastruktúrafejlesztésben, reptérfejlesztésben, kommunikációs ipari terület együttműködésében, sőt még a mezőgazdaságban is kötöttünk megállapodásokat.
Jó perspektíva nyílt meg a katari-magyar gazdasági együttműködés előtt, tette hozzá a miniszterelnök.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője szerint Katarból leghamarabb 2026-ban érkezhet cseppfolyósított földgáz Magyarországra. A szállításhoz ugyanis az Arab Emírségben, Horvátországban, Romániában és Magyarországon is jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani. Németh Viktóriát Herceg Zsolt kérdezte.
Magyarország arról kötött megállapodást Katarral, hogy úgynevezett LNG-t, vagyis cseppfolyós gáz fog Magyarország az öbölmenti országból kapni. A gáz kétféle úton tud eljutni egy adott országba. Az egyik lehetőség az az, hogy csővezetéken, ahogy például ma is kapjuk Oroszországból a földgáz. A másik lehetőség viszont az, hogy ezt egy speciális technológiával nagyon alacsony hőmérsékletre hűtik le, és ilyen módon szállíthatóvá válik akár konténerhajókon a földgáz. Ez olyan országokba tud alapvetően eljutni, amelyek rendelkeznek tengeri kikötővel. A megállapodás erre is kitér, hogy Magyarország valószínűleg Románián keresztül fogja kapni ezt a cseppfolyós gázt, viszont ma is már a Krüki terminálon keresztül Horvátországba tud érkezni bizonyos kapacitás, elsősorban Algériából, de Magyarország bővíti ezt a portfóliót, hogy honnan tud földgázat beszerezni. Ilyen módon például már Azerbajdzsánnal is folynak egyeztetések, illetve született megállapodás arról, hogy Magyarországra is fog földgáz érkezni.
A Katarból érkező cseppfolyósított gáz teljes mértékben, vagy csak nagy érdemi mértékben képes csökkenteni az orosz energiafüggőséget Magyarországon?
Itt egy fokozatos átállásról van szó, mivel nem csak Magyarország, hanem például Németország is csupán 2026-tól fog részesülni ebből a földgázból. Katar esetében is még számos fejlesztésnek meg kell valósulnia. 2025 végéig körülbelül másfélszeresére fog nőni az a kapacitás, amennyi cseppfolyós gázat Katar külföldi országok részére értékesíteni tud. Függetlenül attól, hogy Katar már ma is a világ egyik legnagyobb földgáz exportőre, illetve Európa számára is az egyik legjelentősebb partner.
A gáz tehát 2026-tól érkezhet onnan ide. Jól értem?
Így van 2026-tól, hiszen a fejlesztések 2025 végéig fognak lezajlani. Katar elsősorban hosszú távú szerződéseket igyekszik kötni a partnereivel. Katar ezt megteheti, mivel egy nagyon fontos földgázpiaci szereplő. Törekedhet egyrészt arra, hogy diverzifikálja a partnereket, hogy hova szállítja a földgázt. Eddig elsősorban Ázsiába, 80%-ban Ázsiába szállította azt. Most viszont ez az arány 70%-ra fog csökkenni, de nem szeretné elveszíteni azokat a korábbi partnereit, akivel jól működő együttműködést alakított ki. Így ez valójában az új kapacitások terhére történhet, hogy ő további célpontok felé tudja értékesíteni a többletföldgáz mennyiséget.
Van lehet ennyi új kapacitás a Katarnak? Van annyi gáza, hogy minden igény ki tudjon elégíteni keleten és nyugaton egyaránt?
Rendkívül jelentős beruházásokat jelentett be a katari kormány. 2027-ig a jelenlegi mennyiség 67%-kal nő, tehát kétharmados növekmény várható abban, hogy Katar mennyi földgáz tud kitermelni, illetve eladni a partnerországok részére.
Ehhez csak a horvátoknak és a románoknak kell fejlesztéseket végrehajtaniuk, vagy a magyaroknak is?
Összetett rendszerről van szó, mivel Magyarország nem rendelkezik közvetlen tengeri kikötővel, így nagy mértékben kell építenie arra, hogy a szomszédos országokban hogyan alakulnak ezek a fejlesztések. Természetesen ehhez Magyarországnak is kell alkalmazkodni, illetve hozzájárulnia. Ugyanakkor már ma is vannak olyan vezetékrendszerek, amelyeket Magyarország tud használni, illetve amelyek összeköttetést biztosítanak a szomszédos államokkal.
Ezek praktikusan csővezetéket jelentenek a tengertől idáig?
Igen, a csővezetékes rendszer a leghatékonyabb és legpraktikusabb módja annak, hogy a földgáz elszállításra kerüljön, hiszen ezek kis területet foglalnak el, általában a lakott területeken kívül mennek, és ilyen módon környezetbiztonsági elveknek sokkal jobban megfelelnek, mint más szállítási módok.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!